Ím hol vagyunk, Uram, használj bennünket, hogy el tudjad küldeni velünk a Te örömhíredet szerte a világra. Hálákat adunk, Atyám, hogy megismerhettünk Téged, és megismerhettük a szabadítót, az Úr Jézus Krisztust, akit nem szégyellünk, mert Ő adott nekünk életet. Dicsérünk és magasztalunk Téged. Hálákat adunk a naponta megújuló kegyelmedért, a dicsőségedért, és köszönjük, hogy a drága Szent Szellem bennünk lakozik, és ez a hatalmas erő sokkal nagyobb az ellenünk forduló erejénél. És hálákat adunk, drága Szent Szellem, hogy munkálod a megoldásokat, a győzelmeket, és kiárasztjuk a feltámadás erejét, a szabadító kenetet, az emésztő tüzet a Jézus nevében. És hiszük, Atyám, hogy ezek a hatalmas hullámok folyamatosan eltakarítják az utunkból az ellenség összes csapdáját, és hozzák a megoldásokat, a szabadulásokat, a győzelmeket a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy nekünk adtad a gyönyörűséges igédet, ami egyrészt szellemi táplálék, szellemi kenyér a számunkra. És köszönjük, hogy a mai napra is készítettél egy gyönyörű tanítást, ami által gazdagabbak leszünk. Befogadjuk a szívünkbe az üzenetedet, Atyám. És nem emberre tekintünk, hogy ki szól hozzánk, hanem arra az üzenetre, amit Te akarsz átadni nekünk. Köszönjük, Atyám, a nyitott szíveket, halló füleket, a látó szemeket a szolgálati területeinken. És hálákat adunk, Atyám, hogy a Te erőddel mehetünk előre. A Te győztes neved, Úr Jézus, a miénk, mert megkaptuk, hogy királyokként uralkodjunk ebben az életben, és a talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét. Ott pedig a mennyei Atyánk nagy gyorsasággal megrontja a sátánt, mert ez meg van írva. Köszönjük, Atyám, azt a 7700 ígéretet, ami a Biblia tartalmaz az újjászületett szentek számára. Ezeket mind megragadjuk, eloldjuk, kiárasztjuk, és birtokba vesszük a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a kijelentés, bölcsesség, tisztálátás szellemét, a különbségtétel szellemét, ezt mindannyiunk felett kiárasztjuk. És köszönjük, Atyám, hogy az ige által növekedhetünk, és kiléphetünk a szellemi csecsemőkorból, és haladhatunk a felnőtt kor felé. Örvendezünk benned, Atyám, mert a Te örömöd a mi erősségünk. Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Halleluja. Szeretettel köszöntünk benneteket. Egy proféciával kezdem. Krisz pásztor július 4-én kapta az Úrtól, és nagyon rövid, de velős az üzenet. Ez a hónap a számodra ez lesz. Hirtelen áldások, hirtelen helyreállítás, hirtelen nyitott ajtók. Halleluja! Már hallottatok tanítást az ember felépítéséről. Szellem, lélek és test. Aztán szolgálótársunk elkezdett egy tanítás sorozatot, hogy ezekkel a területekkel miképpen kell foglalkoznunk. Korábban a lélek, az elme területével kapcsolatban kaptatok instrukciót, támpontot. Ma pedig a tanítás arról szól, hogy mit kell tennünk a testünkkel. Mai tanítás címe a meg nem váltott test. És egy bevezető igét engedjetek meg, mert ez úgy szépen összefoglalja a mai mondani valót. Az 1 Péter 4.2 következőképpen szól, hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Tehát ne engedjünk a test kívánságainak, vágyainak. Aztán egy másik igehely, amit otthon megnézhettek, az 1 Péter 2.11 arról szól, hogy a test a szellemünk ellen törekszik. Ellentétbe kerül a kettő egymással, hogyha hagyjuk. És az 1 János 2.17 pedig egy vigasztaló ige, hogy a kívánságok, a testi kívánságok, a testi vágyak el fognak múlni. Mert amikor az Úr Jézus eljövetelekor megkapjuk a megdicsült testet, a testnek annyi. Egyrészt a testünk nem lesz támadható, az ellenség nem tudja támadni, nem lesznek betegségek, de nem lesznek a nem kívánatos, helytelen testi kívánságok és dolgok. Ezzel szerettem volna felvezetni a mai tanítást, és átadom a pulpitust Évinek.
Én egy szent csókkal, Isten szent csókjával köszöntelek benneteket. Az Úr jelenléte nagyon erőteljes volt, nem tudom, ti éreztétek-e, vagy a dicséretnek köszönhetjük, és hálát adunk az Úrnak a dicséretekért, mert a kenet leszállt, és nagyon érezhető volt az Úr jelenléte, és most is. És jó ebben jelenlétben lenni. A mai napon köszönöm az Úrnak, hogy szolgálhatok felétek, és az Úr Jézust lássátok bennem, mert ő szól rajtam keresztül, mert mindannyiunk szívében van, és mikor valakivel beszélünk az Úr igéjéről, akkor az Úr Jézus beszél hozzá. És nyissátok meg a szíveteket, és kérem a drága Szent Szellemet, hogy adja a szavakat a számba, hogy azokat tudjam szólni, amit a Szent Szellem akar rajtam keresztül szólni felétek. A Jézus nevében. A mai napon, ahogy hallottátok, a megváltatlan emberi testről lesz szó, és meg is kezdem a mai alkalmat. Az előbbi részekben foglalkoztunk már az ember szellemével és a lelkével, amit most néhány gondolatban megelevenítünk, felidézünk, majd áttérek az ember testével kapcsolatos dolgokra, arra a területre, hogy az ember testének a cselekedetei milyenek, mit kell vele, az embernek mit kell a testével tennie. A Biblia utasítást ad arra, hogy mit kell tennünk a szellemünkkel, a lelkünkkel és a testünkkel kapcsolatban. Azért ad utasításokat nekünk, hogy erős védelmünk legyen az ellenséggel szemben, meg tudjuk védeni magunkat a helyzetekben. Az első igénk az 1 Tesszalonika 5.23-as ige, amit már sokszor hallottatok, de nem elégszer. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Tehát amíg itt vagyunk a földön, itt járunk, addig nekünk kell a szellemünknek újjászületni, a lelkünket nekünk kell megújítani, és a testünk cselekedeteit nekünk kell alávetni, amíg itt a földön járunk és élünk. Földi életünk során felelősséggel tartozunk, hogy jó karba tartsuk az egész lényünket. A szellemünkről fogok szólni. A szellemünk, ami a valós lényünk, megváltást kapott a kereszten, mert Jézus megszabadított minket a szellemi halál átkától, és így örök életet kaptunk. Ezt olvassuk a Kolossé 1.13-ban. Így szól az ige. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának királyságába. Amen. Tehát az újjászületés által élővé vált a szellemünk, és így ezáltal újra közösségbe kerültünk a mennyei atyánkkal. A lelkünk az nem kapott megváltást. Ezért az elménket nekünk kell megújítani Isten igéjével. És az ige képes arra, hogy folyamatosan átformálja a gondolatainkat. Róma 12.2 azt írja, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. Fontos, hogy naponta épüljünk az ige által, mert csak úgy tudunk megállni az ördög támadásaival szemben. a testünk. A testünk megváltására ígéretünk van, hogy amikor eljön az Úr Jézus értünk, a felhőkön, akkor egy megdicsőült testet fogunk kapni, és Jézus elvisz minket a mennyei hazába, hazavisz minket, ahonnan születtünk. 1 Korintus 15, 52-től 53-ig. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Tehát a megdicsőült testet elváltozásnak említi az ige. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Amen. De addig viszont nekünk kell kordába tartani a testünket, hogy csak a helyes dolgokat tudja cselekedni. A testünk az 5 fizikai érzékszervünkön keresztül van a fizikai világgal kapcsolatban. A látás, hallás, szaglás, ízlelés és a tapintás. Ez az 5 testnek a fizikai érzékszerve. Isten azért alkotta meg a testünket, hogy azon keresztül lássunk, azon keresztül halljunk, tapintsunk, és azon keresztül használjon minket arra, hogy az ő munkáját be tudjuk itt a Földön végezni. Például egy szeretett ölelést, úgy mutatunk ki isteni szeretett ölelést, hogy megöleljük a másikat, és érezzük, tudjuk azt, hogy ez isteni szeretett ölelés. Vagy adunk a másiknak szeretetből, vagy elmegyünk az Úr szolgálatára, beteljesítsük a szolgálatát, hogy tudjuk hirdetni a szánkkal az igét. Tehát a testen keresztül történnek meg ezek a fizikai dolgok, amit meg kell cselekednünk. De ahhoz, hogy Isten tudjon használni bennünket, engedelmesnek kell lennünk neki, és alá kell vetni a testünket, hogy beteljesítsük az ő akaratát. Ehhez a szellemednek, vagyis a belső emberednek kell, hogy uralja a saját testedet. Ha hagyod, hogy a tested azt tegyen, amit akar, és az elméd azon gondolkodjon, amin akar, akkor az ördög bejuthat az elmédbe, és a testedbe, és könnyen leuralhat. Köszönjük az Úrnak, hogy mindig ad nekünk világosságot, és újabb felismerést, hogy ha bejuthat, az azt jelenti, hogy csak a szellembe nem juthat be, a lényünkbe, mert amikor újjászületünk, akkor az Úr Jézus kerül a lényünkbe, a szellemünkbe, a belső emberünkbe. De az elménket, a gondolatainkat és a testünket belül is támadhatja az ördög, az ereinket, a májat, a belső szerveket. Tehát igazából az ördög bemehet a testünkbe, de a szellemünkbe, az igazi, valós lényünkben nem. Onnan ki van zárva. Erre szokták mondani, hogy két dudás egy csárdában nem tud megférni. Ezért van így ez, hogy csak a testét és a lelkét támadhatja az ördög, a gonosz szellemek csak oda juthatnak be. Ez azért van így, mert az ember szellem és nem test. Ezt fontos megjegyezni. A János 3:6 azt mondja a mi fordításunkba, hogy ami testtől született, test az, ami szellemtől született, szellem az. Az egyszerű fordítás egy kicsit bővebben magyarázza. Ami testtől született, az testi természetű. Ami pedig a szellemtől született, az szellemi természetű. Tehát fontos különvenni a kettőt. Tehát egy gonosz szellem kínoszhatja a testedet, de az a szellemedre nincs hatással. Csak az érzelmeidre, az érzéseidre. Tehát a külső fizikai érzésre, meg a belsődre, hogyha fáj valamid. Ha erős fájdalmad van, akkor rossz kedved van. Tehát a lelkedet is bántja. A bensődet is bántja már úgy a bensőt, hogy a lelked, hogy nyom valami. De a szellemedet, a belső emberedet nem bántja. Az igaz, hogy a testünket Isten formálta. Mert ő alkotott bennünket, ő formálta a testünket. De Istennel nincs kapcsolata a testünknek. Csak a szellemünknek, csak a lényünknek. Tehát ezt nagyon fontos tudni. Csak az újjászületett embernek a szelleme van Istennel közösségben, és nem a teste. Csak a szellemünk tartozik Istenhez. És ez a mi szellemünk, ez tisztává vált, éppé vált, amikor a Szentvér megmosott bennünket. A lélek kapcsolatban van a testünkkel is, és a szellemünkkel is. Tehát a lélek, azon belül van az elme, és van a gondolat, érzelem, akarat, értelem. Az érzelmek is láthatatlan dolgok, amik belül vannak. Tehát a belső érzelmek, azok is láthatatlanok. Mert amikor szomorú vagy, rossz érzés fog el. Amikor öröm fog el, akkor belül érzed, hogy boldog vagy. De a testünkön keresztül nyilvánulnak meg ezek a belső érzelmek. Tehát nagyon szoros kapcsolatban van a lélek és a test. Tehát szoros kapcsolatban. Mert ha szomorú vagy, akkor az arcodon kiül a szomorúság. Ha örülsz, mosolyogsz. Az arcodon látszik. Tehát belül örülsz, de kívül az arcodon látszik. Az indulat, a harag, a düh, stb. Ez mind kiül az arcunkon. Vagy a dühében valaki meglöki a másikat. Ugye? Vagy föllöki, vagy megveri, vagy megüti, vagy vannak sajnos nagyon durva megnyilvánulások. Ugye ez mind testi megnyilvánulást, amikor megégeted az ujjadat, az fáj belül, egy rossz érzés kap el. Képzeljük el a drága Jézusunkat. Leköbdösték, megkínozták, ütötték, verték. Beleverték a szegeket az élő eleven húsába. Mit érzett ő kívül belül, ugye? Borzalmas dolgokat érzett át. De ez még mégsem volt olyan borzalmas, amikor el kellett különülnie szellemileg az atyától. Az volt a legfájdalmasabb számára. Tehát a test cselekedeteivel kapcsolatban neked kell meghozni a döntést, hogy aláveted-e azokat a szellemednek, vagy nem veted alá. A Biblia különbséget tesz az ember fizikai teste, a külső ember, és az ember szelleme, a belső ember között. Isten igéje az emberi testet többféle módon nevezi meg az írásban. Megnevezi külső embernek, háznak, sátornak, sátorháznak, cserépedénynek. Pál apostol a mi Bibliánk szerint a 2 Korintus 5.1-ben földi sátorháznak nevezi az emberi testet. A 2 Korintus 5.1-ben. Az egyszerű fordításban viszont sátornak nevezi, amit fel is olvasok. 2 Korintus 5.1 egyszerű fordításból. Tudjuk, hogy ez a sátor, amelyben itt a földön élünk, vagyis a testünk, egyszer el fog pusztulni. Isten viszont örök lakóhelyet készített számunkra a mennyben, amelyet nem emberek építettek. Amen. A Biblia itt a belső emberről is, és a külső emberről is egyaránt beszél. A külső ember az a fizikai testünk, ami a földi sátorházunk, és azt írja az ige, hogy az idő előre haladtával elhasználódik, vagyis azt írja az ige, hogy elpusztul, mert tönkre megy az ember teste. A belső ember, az ember szelleme viszont örökké való, ami napról napra megújul. Mindjárt olvassuk az igét is hozzá. Amikor az ember fizikailag meghal, akkor csak a teste hal meg. A szelleme pedig tovább él. 2 Korintus 4.16 azt írja. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul. Amen. Dicsőség az Úrnak. Mivel a testünk még nem lett megváltva, ezért mindannyiunk teste akar helytelen dolgokat tenni. Függetlenül attól, hogy mióta vagyunk újjászületve, vagy mennyire vagyunk szellemileg felnövekedve. Megbotlunk, mert ez előfordul. Ezért a Biblia elmondja, hogy mit kell tennünk a testünkkel kapcsolatban. Felsorolom, és utána részletesen fogjuk egy kicsit bővebben venni. Először is fel kell ajánlani a testünket Istennek. Másodszor a testünket a szellemünk alá kell vetnünk, harmadszor pedig meg kell feszíteni a testünket. És megnézzük az első részét ezeknek a pontoknak. Fel kell ajánlani a testünket élő áldozatul Istennek, írja a Római levél 12.1-es verse. Én az egyszerű fordításból fogom nektek elolvasni. Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek. Amen. Ez a testünk felajánlása ez az Úr szolgálatára is szól. Meg arra is, hogy az Isten igéjének ajánljuk fel a testünket, tehát a vessük alá az igének. Róma 12.1. Tehát, ha nem ajánljuk fel a testünket élő áldozatul Istennek, akkor a testünk minden olyan helytelen dolgot meg akar tenni, mint amikor még elveszettek voltunk, mint ahogy a világ teszi. Ezt nézzük meg az Efézus 2-ben, a 2-3-as versben. Azt írja az ige: melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor, mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és a természet szerint haragnak fiai valánk, mint a többiek is. Ez a két ige leírja az összes világi viselkedést, hogy hogy viselkednek a világban. Ehhez kapcsolódóan felírhatjátok a 2 Korintus 4.4-et is, mert abban is megírja, hogy e világ Isten elvakította a hitetlenek elméjét. Tehát más szóval, ha az újjáteremtett szellemünk nem irányítja a testünket, akkor részt hagyunk, hogy a gonosz szellemek hozzáférjenek a lelkünkhöz és a testünkhöz. Ez nagyon könnyen előfordulhat egy rossz pillanatunkban. Egy rossz pillanatban megnyitjuk magunkat, és még rosszabb lesz az állapotunk. Sajnos. Hogy kelünk, hogy ébredünk? Mi történik napközben? Vagy este, ha megjövünk a munkából? Tehát nagyon sok minden ér bennünket, külső hatás, és ezért vagyunk, hogy ezeket a külső hatásokat megpróbáljuk levédeni a mi életünktől. És ezt csak a szellemi birodalom tudja megtenni, ami a lényünk. Tehát mi vagyunk a felelősek a testünk irányítására, a lényünk a felelős. Isten képessé tett minket arra, hogy vissza tudjuk tartani a testünket azoktól a helytelen dolgoktól, amit tenni szeretne. Nem kell megnyitni magunkat az ördög kísértéseinek a természetünkön keresztül. Ugye nehéz megtenni ezeket, de ahogy épülünk a drága szent igében, és minél több tudás lesz a szellemünkben, annál jobban meg fogjuk ezt érteni. Mindig nyitunk egy pici ajtót Isten igéjének, ami megnyitja a szellemi fülünket és a látásunkat benne, hogy megértsük az igét. Ez csak úgy valósítható meg, ha megfékezzük és alávetjük a testünket Istennek. Ahogy Pál is tette, amit a következő pontban megnézünk, ez a következő pont az az, hogy a testünket a szellemünk alá rendelve kell tartanunk. 1 Korintus 9.27. Én a King James fordítása alapján adom át nektek, amit Pál apostol mondott. Hanem megfékezem a testem, és alávetem azt, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Azt írja az ige, hogy Pál apostol ebben a versben aznak nevezi a testét, mert azt mondja, hogy megfékezem a testem, és alávetem azt. Tehát aznak nevezi a testét. Ki tartja a levetettségben a testét? Mit ír az ige? Saját maga Pál, vagyis én alávetésbe tartom a testemet. Mert azt írja, hogy megfékezem. Azt írja, és ebben az én benne van. Tehát nekem kell megfékeznem a saját testemet. Tehát én a belső ember, és az a belső ember az, aki megfékezi a testet. mert az új teremtéssé vált Krisztusban a belsőnk, új teremtéssé vált Krisztusban. Tehát élő szellemmel rendelkezünk, a belső emberünk élővé vált, és Istennel szoros közösségben van, a menny birodalmához tartozunk, és az a belső, ami szellemi, az tartja a testet alávetésben, az fékezi le a testet. Lehet, hogy egy kicsit nehéz, de meg lehet érteni egy idő után. Tehát Pál különbséget tesz a fizikai teste, a külső embere, és a szelleme a belső embere között, ebben az ige versben, mint láttátok. És nem azt mondta, hogy a belső emberét kell alávetnie, hanem azt mondta, hogy a belső emberének kell uralnia a fizikai testét. Azt mondta igazából Pál, hogy testemet a szellemem uralma alatt tartom. Tehát ezt jó ki lehet vesézni ezt az igét, mert sok mondani való van benne. Tehát ez azt jelenti, hogy Pál nem engedte, hogy bármit is megtegyen a teste, hanem alávetette. Nem azt engedte meg, amit a teste akart, hanem igenis megfékezte. Pedig Pál apostol egy nagy embere volt Istennek, mégis a szelleme uralma alatt kellett tartani a testét. Mert időközönként az ő teste is akart helytelen dolgokat tenni, ahogy a miénk is akar sokszor helytelen dolgokat tenni. Ő a szelleme irányítása és uralma alatt tartotta a testét. És ahogy Pál cselekedett, nekünk is ugyanúgy kellene tennünk. Tehát itt van egy ige, amin el lehet gondolkozni. Minden nap elő lehet venni, el lehet rajta gondolkozni mindannyiunknak, hogy ha Pál meg tudta tenni, még ha ő is megbotlott is, de ahogy növekedett, annál kevesebbet kellett problémába ütköznie a testével. Természetesen ehhez mi kellünk, hogy mi is ezt megtegyük. Mert vannak emberek, akik nem is akarnak, tehát nem is akarják a levetettségbe tartani a testüket, majd mondok példákat későbbiek folyamán. Jakab 4.7-es ige következik, amiben elmondja Isten, hogy mit tegyünk. Jakab 4.7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut, elmenekül előletek. Amen. Tehát ha testünket alávetjük Istennek, és nem engedjük, hogy helytelen dolgokat tegyen, akkor sokkal könnyebben ellen tudunk állni az ördögnek. Amilyen mértékben engedelmeskedünk Istennek, csak olyan mértékben vagyunk képesek ellenállni az ördögnek. Tehát ez olyan dolog, mint az emberek hitszintje. Mindig arra hitszintre kell lealacsonyodnunk, ha valakin segíteni akarunk, amin ő van. Tehát hiába beszélünk magasabban, ha ő azt nem érti meg. Tehát mindig le kell arra a szintre menni. Tehát a test és az érzelmek által uralt hívők nyílt céltáblái lehetnek az ördögnek, a sátán cselvetéseinek. Sajnos a hívők hozzáférési lehetőséget adnak a sátánnak az életükhöz. Azzal, hogy nem engedelmeskednek Isten igéjének, és megengedik a testüknek, hogy uralja őket. Aki folyamatosan enged a test kívánságainak, akkor az egy idő után még a démonok hatása alá is kerül. Tehát ezért kell ellenállni az ördögnek. Nem kell megvárni, amíg, mint egy cibborának, aki szeret inni, hogy még egy pohárra megígyom, mert utána már az ördög belép az életébe. Hát amíg magát tudja uralni, hogy ez a szint, még egyet nem iszok, akkor már tudja magát kordába tartani. De ha még egyet megiszik, akkor már sátán be tud lépni, mert akkor már viselkedése megfordul. Ezek a kábítószeresek, és sok több minden van ilyen, majd sorolni fogom. Vannak hívők, akik a gonosz szellemekre fogják rá. Már egy idő után rá fogják a gonosz szellemekre, hogy ők csinálják az ő testi megnyilvánulásait, de valójában az az ő testi kívánsága, amit ő akar tenni. Isten tudja, hogy az alávetett testek és a megújított elmék nélkül a hívők nem képesek úgy követni a Szent Szellem vezetését, ahogy azt kellene. A Biblia azt mondja a Róma 8.14-ben, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Nem azt mondja Isten igéje, hogy mert akiket a test vagy a öt fizikai érzékszer vezérel, vagy akiket az elme vezérel, azok Istennek fiai, hanem azt mondja, hogy akiket a szellem vezérel, a Szent Szellem, azok Istennek fiai. A hármas pont következik a harmadik pontban, a meg kell feszíteni a testünket, és meg kell öldökölni a test cselekedeteit. A Galata levélhez lapozunk, Galata 5-ben, a 16-17-es vers és a 24-25-ös igevers. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, így a test kívánságát nem fogjátok véghez vinni. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha szellem szerint élünk, szellem szerint is járjunk. Amen. Tehát a test megfeszítése egyáltalán nem kellemes dolog. Nehéz a szokásokat letenni. Minden keresztény a testének megfeszítése által tudja elkerülni azt, hogy a hústeste kívánságain keresztül az ördög csapdájába essen. De ezt nem minden keresztény teszi meg, mert a hústest kívánságának megtagadása fájdalmas. Ugye a függőségek, elsősorban a túlevés, az alkoholfogyasztás, a kábítószer, játékszenvedély, ugye ezért is zárták be játéktermeket, mert már olyan szinten mentek a játékok, hogy már sok pénz elment, és ez káros dolog. Aztán a pornográfia, hogy mire képesek az emberek, a nők, a testüket, minek teszik ki. És ezektől nehezen válnak meg az emberek. Ezektől a szokásoktól, magyarul, mert van egy szokás az emberekben, amit megszoknak. És nem csak a függőségekben van ez, más dolgokban is. Tehát nagyon-nagyon olyan kötötten akarnak élni. Kötésben. Sokszor azt szeretnék a hívők, hogy Isten tegyen valamit a testük megfékezésével kapcsolatban. De Isten semmit sem fog tenni a testük fékentartásával kapcsolatban, mert mi vagyunk a felelősei a testünknek. Mi vagyunk a felelősei annak, hogy mit engedünk meg a testünknek, és mit nem engedünk meg. Galata 5, 19-20 és a 21-es versnek az első része. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók. Tehát leírja, hogy mik a testnek a cselekedetei, amelyek ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók. Sajnos ez megvan a világban, és sajnos az újjászületett keresztényeknél is még megvan nagyon sok testi megnyilvánulás. Ezért a szellemünk vezetése szerint járjunk, ne pedig a testvágyait és indulatait kövessük. A Kolosse levélhez lapozunk, a 3. fejezet 5. verséhez. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. A megöldökölni szó jelentése, legyőzni a test kívánságait. A hústestnek a megöldöklése, vagy a megfeszítése az olyan dolog, amit minden egyes hívőnek saját magának kell megtennie, mert nemhogy Isten még más se tudja megtenni helyettünk. Se a szomszéd, se én nem tudom a tiédet megöldökölni, se a munkatársam, se más. Tehát ezt saját magunknak kell megtenni. Akik folyamatosan megöldöklik a testük vágyait és cselekedeteit, azoknak nem lesz olyan problémáik az ördöggel, mint a testi keresztényeknek. Tehát akik napról napra minél jobban alá tudják vetni testüket az igének, azok könnyebben ellen tudnak majd állni az ördögnek. Vagyis ez nem, nem azt jelenti, hogy az ördög nem fog minket ugye támadni, vagy megkísérteni. De tudni fogjuk, hogy hogyan álljunk neki ellen. Római levélben nézzük meg a 8-as fejezet 12-13-as versét. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy a test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a szellem által megöldöklitek, éltek. Amen. Minden le van írva a Bibliában. A keresztényeknek Isten igéjében való hitben kellene járniuk, és a Szent Szellemnek kellene engedelmeskedniük, és nem az érzékszerveiknek, és nem az érzéseiknek. Például a korintusi hívők is testi keresztények voltak. Nézzük meg az 1 Korintus 3-as fejezetében az 1-es, 2-es igeverset. Azt mondja Pál apostol: én sem szólhattam néktek, atyám fiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem viselhettétek volna el, sőt, még most sem viselhetitek el. Ezek a hívők még szellemi csecsemők voltak. Csak mindig nagyon picit kaptak az igéből, mert nem tudták magukhoz venni az erős eledelt. Tehát az alapoktól kellett kezdeni. Ugye azon a szinten, az alapoknál kellett kezdeni. De nem mindenki tudja azt sem befogadni. A tapasztalat. Tehát ezek a hívők még Szent Szellemmel is teljesek voltak. Ezek be voltak teljesedve, de szellemben mégsem növekedtek, mert megengedték, hogy a szellemük helyett az 5 fizikai érzékszervük és az érzelmeik uralják őket. A 3-as igevers azt mondja, itt azt mondta nekik Pál: mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? A magyarázó szótár alapján a testi szó azt jelenti, hogy érzéki hústest, melyet állati ösztönök irányítanak, és az emberi természet kormányoz Isten szelleme helyett. Érdekes ez az állati ösztön. Hát hasonlít az állati ösztönre az emberi viselkedés sokszor, mikor valaki kibukik és ordít, mint egy állat. Csak ennyit mondok, mert a verekedésről ne is beszéljünk, mert az is egy állati dolog. Aki megüti a feleségét, vagy egy nőt, vagy még a férfit se üsse meg. Ebben benn van az indulat, benn van minden, tehát ez egy állati ösztön. És ez egy nagyon jó kifejezés az ilyen viselkedésre, az érzéki hústestre, testi szóra. A régi károli Biblia szerint a Jakab 3.16 is alátámasztja, hogy milyen az emberi természet. Jakab 3.16. Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság, és minden gonosz cselekedet is van. Ha a keresztények nem fejlesztik a szellemüket, hanem megengedik, hogy a testük irányítsa őket, és az érzelmeik uralják őket, akkor a szellemi csecsemő állapotban maradnak. Tehát szellemi csecsemő állapotában maradnak ők, mert nem tudnak fejlődni, mert a fizikai testük leuralja őket, meg az érzelmeik. Tehát itt van az, amikor a lélek és a test összekapcsolódik, és leuralja a szellemet, és testi keresztény marad. Hiába van újjászületve. A testi keresztények irigység, viszálykodás és megosztás következtében könnyen áldozatul eshetnek az ördög rovasságainak. Ugye ezek mind az ördögtől való, az irigység, a rossz indulat, a viszály, a veszekedés. Ez mind az ördögtől van. Vagy amikor egyik mondja a másiknak, akár munkahelyen is, akár máshol, harmadik szeméről mondja, és akkor egymást fölturbozzák, és akkor ellene szállnak. És akkor az embert megbántják, ugye a lelki világunkat felborítja, és akkor rögtön megnyílunk az ördögnek, meg gondolkodunk azon, hogy most miért tették ezt velem. De akkor mindig Jézusra tekintsetek, mert vele mit tettek, és mit tett? Megölelte őket szeretettel. Nekünk ezt kell gyakorolni a munkahelyen. És mindenkivel. És akkor meglepődnek, hogy nem tudják, mi történik. Biztos nem normális. De hát ezt így kell, mert az Úr Jézus így tanított minket, és így tanít az igéjében. És ki kell nevetni, ez meg a másik, az ördögöt, ahogy hallottuk most vasárnap, ez nagyon kis tanítás volt Erzsébettől is, és a Csédei Katitól is. Sajnos az a tapasztalat, hogy minél régebbi egy keresztény az Úrban, tehát most arra gondolok, hogy 10 éve, 15-20 éve, tehát több éve van újjászületve, de testi keresztény igazából, mert lehetünk mi 20 éves keresztények is, ha nem fejlődtünk a szellemünkben, tehát szellemben nem növekedtünk. És ezek a keresztények, ezeknél a keresztényeknél látszik, hogy minél idősebb egy keresztény az Úrban, annál jobban kicsúszik a szeretet útjáról. Sajnos. Tisztelet a kivételnek, de vannak ilyenek. Valójában csak arra lenne szükségük, hogy növekedjenek, fejlődjenek szellemben, és hogy megtanulják azt, hogy ne engedjenek az irigységnek, a viszálynak, a megosztásnak és a szeretetlenségnek, megbocsátatlanságnak. Az Isten igéjében való hit küzdőterén a sátán nem közelíthet meg bennünket. Amikor a hit szép harcát harcoljuk, és ott vagyunk a küzdőtéren, és Jézusra tekintünk, akkor a sátán nem tud megközelíteni minket. Ahogy a szellemünket nem tudja az ördög támadni, mert az Úr Jézus lakik ott, úgy kell látnunk a testünket, hogy nem támadhat az ördög. Annyira jó lenne, ha mindannyian megértenénk ezt. Még én sem értem teljesen, de bízom benne. Mindig egy ilyen, nem tudom mi, mintha megnyílna ott belül valami, amikor erről beszélek, és hogy annyira jó lenne tudni azt a teljességet, de még mindig az a pici torta szelet hiányzik ahhoz, hogy teljesen megismerjem ezt a részét. De bízunk benne, hogy meg lesz ez nekünk. Tehát amikor a hit küzdőterén küzdünk Isten igéjével összekapcsolva, akkor a sátán nem közelíthet meg, de fizikai síkon megteszi. Mert ha az érzékszerveink uralkodnak, a testünk, az érzelmeink uralnak minket, akkor arra a vezetésre figyelünk, és nem Isten igéjére, mert nem szellem szerint járunk. És ha megengeded, hogy a Szent Szellem vezessen, és megtanulod az életedet Isten igéjére alapozni, az érzéseid és a hústestet helyett, akkor fel tudsz növekedni a testiség állapotából, mert abból kell felnövekednünk, ahol a sátán már nem tud uralni minket. És naponta szembesülök azzal emberekkel, mikor beszélek, sokszor még én is elvétem sajnos, amikor a számmal is elrontom, mert kimondom a fájdalmat, kimondom a rossz dolgot, és nem kéne kimondani, de kimondjuk, mert killódunk sokszor, amit nem kéne. Kolosse 3-ban a 12-től 14-ig azt írja az ige: öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottjai, szentek és szeretettek, azok vagyunk mi. A könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Amen. Tehát az isteni fajta szeretet felöltése egy védelmet nyújt az ellenséggel szemben, és minden területen, a szeretet minden területen győzelemre tud vinni minket, az isteni szeretet. Ugye Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkben a Szent Szellem által az újjászületéskor. És ez a szeretet, ez munkálkodik a szívünkben, ez tud kiáradni rajtunk keresztül. Ezt a szívünkben levő szeretetet kell kiölteni a külső emberünkre. Mert a hústestünkben nem töltetett ki a szeretet, csak a bensőnkbe. A 15-től 17-ig fejezem be az igeolvasást a mai nap nektek. Itt a Kolosse levél 3-ban a 15-től 17-ig. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztus igéje lakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak, ami ma is megtörtént a dicséretekben, és segítenünk kell egymást. Ha valaki elvéti, segíteni. Ha valaki lecsúszik, összetörik, fel kell emelnünk, mert Isten is felemel minket. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és az Atyának ő általa. Amen. Ez egy csodálatos ima. Köszönjük az Úrnak, köszönöm drága szentek, hogy meghallgattatok a mai napon Jézus nevében. Amen.
Hogy a pásztor hangját is halljátok, szót kérek. Köszönjük az Úrnak ezeket az építő gondolatokat. Két gondolatot írtam fel közben. Az Úr elém hozott egy párhuzamot, egy képet a sátorról. Mert ugye az ige nevezi sátornak, sátorháznak a testünket. Hát a kempingben ott vannak a sátrak. A sátorban élet van. Mert élő lények vannak benne. Emberek laknak benne. Tehát, hogyha a mi testünk egy sátor, akkor ebben a sátorban is laknak. Elsőként benne van a szellemünk, ami újjászületett. Aztán behívtuk az Úr Jézust, és megkeresztelkedtünk Szent Szellemmel. Tehát ebben a sátorban is laknak. Ugye? Ez egy nagyon szép kép. Mondok egy történetet. Velem történt meg kezdő pásztor koromban. A testiségre egy nagyon jó példa. Nagyon szerettem a pásztorommal kommunikálni, időt tölteni az igével, az Úrral kapcsolatban. És amikor úgy kezdtem megérteni, hogy mi az, hogy kijelentés, meg én is igét kaptam, ahogy ti is kaptok igét, és megkérdeztem a pásztoromtól, hogy rajtam keresztül is küldhet igét az Úr neked? Azt mondta, hogy igen, természetesen. És amikor jött az ige, amit átadtam, azt mondta, nem, ez nem nekem szól, ez a pásztornak szól. Tehát szellemből átváltott testbe. Tegnapi tanításban elhangzott, hogy a keresztények hallása legyen szelektív. Tehát meg tudjuk különböztetni, hogy mi van az Úrtól, és mi nem az Úrtól. De a szelektivitásnak nem úgy kell működni, hogy én válogatom ki, hogy ez az ige nekem szól, a másik nem. Ezen a szenten keresztül szólhat az Úr, a másikon nem szólhat hozzám. Mert az ige azt mondja, hogy nem embereknek kell tetszeni, nem emberekre kell tekinteni, hanem Istenre, hogy mit üzen nekem, meg nektek. Tehát a szelektivitás. Pár igét mondok, majd otthon ráértek kibogarászni. Meglepődtem, hogy ennyi ige van. Tehát nekünk szelektálni kell, hogy mi van az Úrtól, és mi a másik oldalról. Beütöttem a keresőbe azt, hogy különbség, különbségtétel. És a Biblia azt mondja, hogy tegyünk különbséget szent és közönséges dolgok között. Tiszta és tisztátalan dolgok között. Igaz és gonosz dolgok között. Jó és rossz dolgok között. A között, hogy valaki szolgáló, és a között, hogy valaki nem. Négy igét mondok. 3 Mózes 10:10, Ezékiel 44:23, Malakiás 3:18, és a Zsidó 5:14, amit most felolvasok. Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére. Hogyha ezt a szöveget a másik oldalról nézzük, akkor azt is elmondhatjuk, hogy aki meg tudja különböztetni a jót a rossztól, az már valamilyen mértékben növekedett szellemben. Visszatérve arra az esetre, ami a pásztorommal történt, hogy azt mondta, ez az ige nem, ez nem az övé, hanem a harmadik pásztoré. Kaptam otthon az úrtól egy igét, a Prédikátor 5.2 azt mondja, hogy ne gyorsalkodjál a te száddal. Tehát, ha valakin keresztül az úr szól felém, vagy küld egy üzenetet, lehet, hogy elsőre nem tetszik, de csendességben elfogadom, megdödögöm az úrral, megvizsgálom, átrágom, és akkor a megfelelő helyre teszem. De nem gyorsalkodok vissza a számmal, hogy állítsd le magad, vagy ez hasonló. Tehát nem lépek ki hústestbe. És nagyon érdekesen fogalmazza meg ennek a versnek az egyik részét az egyszerű fordítás. Gondold meg jól, kihez beszélsz. Így szól az egyszerű fordítás. Gondold meg jól, hogy kihez beszélsz. Én se feleseltem vissza a pásztoromnak, hogy én tudom, hogy ez az ige neked szól, de nem gyorsalkodtam a számmal. Ez már az ő dolga, meg az úr dolga. Hogy kapott egy üzenetet, és hogy mit tett vele. Köszönjük az Úrnak az új tanításokat, mert minden héten várjátok az újat. Pesten is, itt is. De tegnap hallhattátok azt, hogy jó dolog várni az új tanítást, de mit csináltunk az előző hetivel, meg az előző havi tanítással? Éljük-e azt? Működtetjük-e azt, hogy eltettük a fiókba? Mert akkor nem sok értelme van várni az új tanítást. Amikor a pásztorom azt mondta, hogy ez nem az én igém, akkor igazából ő behúzta a kéziféket, a Szent Szellemet leblokkolta, és a jövő heti tanításban lesz egy ilyen, amikor Kenneth Hagin szolgált, és az egész gyülekezetbe húzta a kéziféket, és ilyenkor a pásztor le van blokkolva, mert a Szent Szellemet megbénították. Tegnap még az is elhangzott, hogy igaz, hogy nagyon sok felekezet van Krisztus testében, és vannak különbségei tanításokban is, de az elfogadó szeretetet kell gyakorolnunk, mert soha nem lesz egység Krisztus testében, hogyha falakat építünk. Márpedig az Úr Jézus maga mondta, hogy amikor ő visszajön, akkor egységnek kell lenni Krisztus testében. Hálákat adunk, Atyám, a mai napért, a mai alkalomért, a Te jelenlétedért, a Te dicsőségedért, és köszönjük a Szent Szellemnek a munkálkodását, a testek helyreállításán, arcterületén munkálkodott a Szent Szellem, és a lábakban, a Jézus nevében. Neked adunk, Atyám, minden dicsőséget menjen és földön. Köszönjük, hogy az imáinkat, amelyeket a most hit alapján mondtunk el, azokat meghallgattad, megválaszoltad, és mindaddig hálakat adunk, amíg ezek valóságot nem öltenek. A Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A Hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére, Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Köszönjük az Úrnak a jelenlétét, és jövő héten folytatjuk.